Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
IT vagy mérnöki területen dolgozol, és vonz a repülés világa? Jó híreink vannak. A Hungarokontrollnál számos nyitott pozíció vár. Csatlakozz egy innovatív szemléletű, stabil hátterű vállalathoz. Nálunk izgalmas mérnöki, informatikai és üzemeltetési feladatokon dolgozhatsz. Megismerheted a légi navigációs rendszereket, sőt, betekintést nyerhetsz a repülés világába is. Részletek és jelentkezés karrier.hungarokontroll.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Sziasztok, ez itt újra a Bukótér, az Index Forma 1-es podcastje. Én Betty vagyok, és itt van velem csapatunk mérnöke is, Kling Sanyi.
Sziasztok!
Túl vagyunk az első európai futamon az idei szezonban. Sprintfutamos hétvégét teljesített a Forma 1 mezőnye, úgyhogy szerintem elemezzük is ki az imolai történéseket. Szerintem akkor kezdjünk is a hét legnagyobb sajtóvisszhangot kiváltó hírével, már pedig azzal, hogy Carlos Sainz ugye szerződést hosszabbított a Ferrarival, méghozzá plusz 2 éves szerződést, tehát 2 évre megtoldották a mostani kontraktusát, 2024-ig erősíti a vörösök csapatát. Sanyi, te mit gondolsz, mikor jön Mick Schumacher? Ugye mindenki Mick Schumachert várja, és újabb 2 év Carlos Sainznak. Ez mennyire jogos? Szerinted Sainz megérdemli ezt a 2 évet? Vagy most már azért ideje lenne, hogy Mick Schumachert lássuk a Ferrari kötelékében?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Volt ugye nem is olyan nagyon rég ehhez hasonló kérdéskör. Például amikor Pierre Gasly fölkerült a Red Bullba, és egyszerűen nem találta a helyét, aztán amikor visszament a Toro Rossóba, vagy hát most ugye már az Alfa Tauriba, akkor megint csak elkezdett tündökölni, és lenyomta a csapattársait. Sainzról úgy gondolom, én úgy gondolok rá, mint egy nagyon tehetséges pilóta, ugye már több csapatban is bizonyította, hogy nagyon gyorsan tud vezetni, és valahogy most nagyon nem jön ki neki a lépés, így hogy kapott maga alá egy erős autót, és valahogy valami nem jön össze neki, vagy az olaszokkal van nehéz dolga, ugye olaszokkal, az olasz Ferrari-ban dolgozni mindig nagyon különleges, az olasz mentalitás miatt is, aztán ott van az egész országnak a nyomása, a pilótáknak a vállán, szóval több szempontból tényleg egy nagyon nehéz feladat, lehet, hogy ehhez meg kell érnie még Sainznak, lehet, hogy egyszerűen csak szerencsétlen volt. Én megmondom őszintén, hogy Mick Schumachernél nekem nincs meg ugyanez a fajta érzésem, nem látom ugyanúgy, hogy meg lenne benne ugyanaz a lehetőség, mint ami Sainzban megvan. Látjuk, hogy azért ezzel a Haasszal lehet mit kezdeni, és neki mégsem sikerül.
Ugye ugyanezt gondolom, tehát az idei szezonban szerintem Mick Schumacher teljesít a legrosszabbul az összes pilóta közül, és ugye ezt az eredménytábla is mutatja, tehát a világbajnoki tabella, ő áll egyedül 0 ponttal, és szerintem ez elég blama, tehát ahhoz képest, hogy a Haas Ferrari-val Magnussen miket megy, Mick Schumacher a közelébe se ér, úgyhogy én még jó pár évig nem raknám Mick Schumachert a Ferrari-ba, pedig nyilván én nem titkolom, én kedvelem a kis Sumit, már pedig az édesapja miatt is egy ilyen szentimentális szál kötődik hozzá számomra, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem csak a saját nevemben mondom ezt, de Mick Schumachert szeretném a Ferrari-ba látni, de még nem ért meg ahhoz. Tehát még azért jó pár éve van, úgy gondolom így tanulás szempontjából. Carlos Sainz pedig szerintem nagyon tehetséges pilóta, viszont nincs Charles Leclerc szintjén. Én azt látom, hogy minimálisan azért az eredmények is ugye ezt mutatják, hogy Leclerc alatt teljesít. Tudja hozni Leclerc szintjét, így néha-néha megvillan, viszont a Fortuna sem mellé, hát nem tudom, nekem egy nagy kérdőjel egyébként Carlos Sainz, hogy a következő 2 évben mire lesz képes. Szerintem akkor térjünk is rá a pénteki időmérőre. Ugye sprintfutamos hétvégénk volt. Én úgy gondolom, hogy a sprintfutamos hétvégéken a szabad edzések konkrétan így feleslegesek, nem tudom, Sanyi, te ebben megerősítesz, vagy cáfolsz, de ugye akkor a sprintfutamokat így kicsit elemezzük ki, hogy ebbe az évben milyen változtatások történtek a lebonyolításban.
Az első, és talán a legfontosabb változtatás, persze most ironizálok, az a neve, hogy nem sprint futam innentől kezdve, hanem sprint. Ezen kívül persze vannak még kisebb módosítások, de talán komolyra fordítva a szót, a leglényegesebb az az, hogy innentől kezdve sokkal több pontot osztanak ki. Az első 8 helyezettet pontozzák, 8 a legtöbb és 1 a legkevesebb, és így már a tétje is sokkal nagyobb lesz annak, hogy így a futamon jól teljesítsenek a pilóták. És hát nyilván itt ezzel a sprint futammal az a célja az FIA-nak, nem titkoltan, hogy látványossá és izgalmassá tegyék újra ezt a sportot, ami azért elég sok kritikát kapott az elmúlt években, hogy milyen unalmas, főleg a Mercedesnek az egyed uralma alatt. És ugye ahogy a szabályváltoztatásokkal az autók jobban tudják követni egymást, és ezért több előzést láthatunk majd, úgy a sprint futammal is nagyjából az a cél, hogy egy másik fajta szemszögből is megismerjük azt, hogy tudnak teljesíteni az autók, hogy tudnak teljesíteni azokkal az autókkal a pilóták, és egy fontos dolgot, a gumitaktikázást, vagy hát a gumitaktikázásnak az egyik részét, hogy megy a kerékcsere, és hogy ki milyen gumikat választ, és mire cseréli azokat le, azt kiveszi, és emiatt egy másfajta versenyt láthatunk.
Igen, és ugye az időmérőn láthattuk, hogy Verstappen siker született, és azért ezek az időjárási körülmények eléggé megtréfálták a pilótákat, konkrétan rekordszámú piros zászlós szakasz következett, tehát 5-ször került elő. Mercedesek nagyon-nagyon gyengelkednek, tehát láthattuk, hogy Russell 11. lett, Hamilton 14., pedig ugye jelentős fejlesztéseket hoztak ide Imolába. Mire lehet jó szerinted ez a Mercedes idén? Jó a főfutamon, Russell remekelt, láthattuk, viszont Hamilton nagyon nem találja a fonalat.
Nagyjából most annyi idő telt el a téli tesztek óta, hogy a teljesen egyértelmű és gyors módosításokat megcsinálják, amihez nem kell sok kutatás, sok szimuláció, és ezeket az alkatrészeket hozták magukkal erre a versenyre. Apróbb aerodinamikai elemeket, amivel igazából kisebb javításokat tudnak elérni, illetve hoztak magukkal egy könnyebb padlólemezt, aminek szimplán ennyi az előnye, hogy könnyebb az információk szerint. Ugye sokszor adódik olyan egy tervezési időszakban, hogy az időterv szerint a terveket már le kell adni ahhoz, hogy legyártsák, és így kikerüljön a téli tesztre, de ugyanúgy folytatódik tovább azon az elemen a munka, hogyha még marad benne tartalék, és nagyjából ez a padlólemez készülhetett el. Ugye a Mercedes szemben láthatóan szenved, ahogy te is mondtad, látható, hogy a delfinezés az őket sújtotta a legjobban, vagy hát ez feltételezés, hogy ez a delfinezésnek köszönhető ez a gyenge teljesítmény. Ugye ez is nagyon érdekes, hogy delfinezéssel eddig nem számoltak az autók, hiszen nem volt ilyen jellegű leszorító erő, nem így viselkedtek az autók, ezért ez úgymond nem volt egy terhelési eset a mérnökök számára. Tehát a szimulációs idő, illetve a szélcsatornás idő egyébként is nagyon le van korlátozva, és emiatt is spórolnak ezekkel az időkkel, és egyszerűen arra nem gondolt senki, hogy a célegyenes végi, vagy a nagyon nagy sebességű áramlásokat is vizsgálni kell, hogy ott keletkezik-e akkora erő, ami a futóműnek a teljes leülését eredményezi, és ugye ezzel a delfinezés így ki tud alakulni. Ugye a csapatok eddig főként a közepes, lassú, meg a gyors kanyarokkal számoltak, és nyilván a gyors kanyarok sincsenek olyan gyorsak, mint ahol ez a delfinezés kezdődik, úgyhogy innen ered ez az egész probléma. Hogy mire lehet jó a Mercedes? Hát valószínűleg elég komoly konstrukciós problémát kell megoldaniuk, ami úgy tűnik, hogy nem lehet egy egyszerű beállítással módosítani, hiszen akkor azt már megtették volna. Úgyhogy ez egy nagyon jó kérdés, hogy mikorra lesznek versenyképesek. Nyilván ott van egy nagyon erős csapat, egy nagyon erős konstruktőrgárda, akik ezen dolgoznak. Lehet, hogy 2-3 verseny múlva már tudnak valami olyat hozni. Addigra már azok a fejlesztések is elő fognak kerülni, amikhez szimuláció is szükséges, ugye ez általában ilyen Barcelona magassága. De az is lehet, hogy el fognak szenvedni vele az év közepéig, és onnantól kezdve már nem is nagyon lehet és kell velük számolni.
Én majd arra lennék kíváncsi, hogy Hamilton mikor kerül Russell közelébe, mert konkrétan futamok óta Russell előtt, tehát Russell Hamilton előtt végez, úgyhogy itt érzek egy kis, hát ilyen mentális különbséget is a két pilóta között. Szerintem a tavalyi év Hamilton számára egy nagy pofárás is volt, úgyhogy valószínűleg ez is benne lehet a dologban, de én azért nem írnám le a Mercedes, tehát a Mercedes az mindig az a csapat, aki képes felállni a nulláról is, tehát én szerintem még ebbe az évbe is villoghatnak.
Én egyébként Hamiltont tartom annyira erős sportembernek, hogy biztos nagyon nehéz volt neki átélni, meg egyébként nagyon intelligensen kezelte le azt az összes történést, ami ugye az utolsó futam körül volt. De megmondom őszintén, hogy látva Russell teljesítményét, meg főleg amikor be tudott ülni Bottas mellé, amikor Hamilton éppen beteg volt, én számítottam arra, hogy Hamiltonnak problémái lesznek Russell-lel, és szerintem most itt ennek a nyomai láthatók. Ugye egy új generáció, Hamilton meg, hát valljuk be, azért már öregszik, hiába van meg nagyon-nagyon sok rutinja. Lehet, hogy az új fiatal generáció sokkal könnyebben alkalmazkodik az újfajta autókhoz, az újfajta beállításokhoz. Szerintem simán lehet, hogy most azért emberére talált Hamilton.
Minden bizonnyal így van. Szerintem térjünk is rá erre a 21 körös sprintre. Számomra kevésbé volt ez izgalmas, mint az előző szezonban látott sprintfutamok, de nyugodtan cáfolj meg, Sanyi, hogyha ezt a nagyon élvezted. Én azt láttam, hogy inkább a gumikezelésről szólt ez a 21 körös száguldás. Hát a Red Bull sokkal jobbnak bizonyult itt a Ferrari-nál, és konkrétan az alakult ki, hogy konkrétan Verstappen az utolsó körökben visszahozta azt, amit a rajtnál elveszített, és meg is tudta előzni Charles Leclerc-t, így az ő zsebébe landolt az a plusz 8 pont. Viszont ugye, hát ez a 8 pont, ez sokat számít, viszont látva azt, hogy Leclerc hetet szerzett, az a plusz 1 pont nem egy nagy veszizdesz. Mi lehetett az oka szerinted, hogy ennyivel jobban kezelte a Red Bull a gumikat a sprinten?
A Red Bull egyébként mindig nagyon jól kezelte a gumikat, jobban van nem mindig, főleg azóta, amióta a mostani technikai igazgató Pierre Vosé a csapatnak a tagja, ő tud valamit, tehát ő egyébként volt, a Michelinnél is dolgozott, tehát foglalkozott gumikkal, ő nagyon jól tudja, hogy kell a gumikat ahhoz kezelni, hogy azok tartósak maradjanak kezelni, tehát igazából ez egy beállítás kérdése. Nyilván a vezetési stílus is szükséges hozzá, de az, hogy az autónak a futóműve hogy tudja azt az erőt levinni az aszfaltra, ugye, amire szükség van. És előtte ugye a Sauber csapatánál volt Pierre, és ott is hasonló csodákat tett, most így ezt idézőjelbe teszem, de nem csak a sprint futamon, hanem korábban is lehetett látni, hogy a Red Bullnak a gumikezelése az sokszor a csapat előnyére vált. Úgyhogy valószínűleg itt ez is a valamilyen konstrukciós dolog, amit tényleg most nehéz megmondani. Ez lehet egy rugó, egy lengéscsillapító, vagy akármelyik futóműelemnek a beállításának az eredménye. Ez itt a sprint futamon látványosan kijön, hiszen nagyjából ugye annál az egy guminál kell ezt megoldani. Lehet, hogy mondjuk egy másik keveréken a Red Bull nem működne ennyire jól, de ugye itt ennek nincsen jelentősége, hiszen egy gumival végig lehet csinálni ezt a távot.
Így van, és nem csak a gumikezelésük volt parádés, hanem én úgy láttam, hogy ugye erre a hétvégére a Red Bull eléggé összepakolta magát, mert a megbízhatósági problémák sem jöttek már ki. Mi lehetett ennek az oka szerinted? Ezek a hidegebb időjárási körülmények, nedves körülmények talán jobban passzoltak a Red Bullnak, vagy valószínűleg tényleg mindent sikerült kiküszöbölni, és akkor innentől azt láthatjuk, hogy a Red Bull így uralni fogja a mezőnyt.
Ugye nagyon hasonló volt Verstappennek az autó kigyulladása, Gasly autó kigyulladásához, és ugye ugyanaz az erőforrás van mind a két autóban. Így valószínűleg már elkezdtek akkor dolgozni ezen a problémán, amikor Gaslynál előjött, és én simán elképzelhetőnek tartom, ahogy így az információk is kiszivárogtak, hogy megtalálták ennek az okát, ennek a problémának az okát, és nem csak úgymond a levegőbe beszélnek, hogy ijeszgessék az ellenfeleket. Erre van reális esély, és onnantól kezdve, hogyha ez megoldódik, akkor minden esély megvan rá, hogy tényleg jó vetélytársa legyen a Ferrarinak ebben a szezonban. És ugye azért nem teljesen meglepő, hogy problémái adottak a Red Bullnak az erőforrása, hiszen ebben az évben át kellett venni mindent a Hondától. Tehát a Honda ugye kiszállt, és most már a Red Bull saját magának futtatja az erőforrást.
Én azért úgy tudom, hogy a Honda szakembereit azért átvette a Red Bull.
Amennyit tudott, átvett, de nyilván a fejlesztés az Japánba ment. Az Japánban ment, és most a motornak a fejlesztése az teljesen átkerült Milton Keynesbe. Volt Milton Keynesben is egyébként a Hondának egy kisebb létesítménye, gondolom onnan az összes embert nyilván átvették, de azért az a fajta tudás, ami benne volt, nem lehet egy az egybe átemelni, és én azért számítottam rá, hogy lesz némi döcögés, mert azért tényleg egy nagy váltásról van szó, hiába vannak nagyon jó szakemberek, azért ehhez kell tapasztalat, kell ismerni, hogy mi az oka, hogy egy bizonyos tervezési megoldás így vagy úgy történt, de azt gondolom, hogyha ennyivel sikerült megúszni, hogy néhány verseny kiesés és utána tudnak ugyanúgy tovább menni, mint ahogy az előző években, akkor azt gondolom, hogy az egy nagyon szép teljesítmény lehet.
Így van, ez talán még a szezon elején jobb, hogyha kiderül, és akkor oldják meg a problémákat, mint amikor már pár pont különbség van, és mondjuk a szezon végén derül ki, hogy itt hatalmas műszaki problémák vannak. Szerintem térjünk is rá így a főfutamra, ugyan itt nedves pályán rajtolt el a mezőny, mindenki intereken, és itt Charles Leclerc elég sokat vesztett a rajtnál, tehát még konkrétan Sergio Perez is megelőzte őt, Verstappen pedig nagyon-nagyon sima rajtot fogott, és ezután annyira sima versenyt futott, hogy konkrétan egy percre sem engedte ki a kezéből az irányítást. Ugye Carlos Sainz az újdonsült plusz 2 éves szerződéssel rendelkező Ferrari pilóta versenye eléggé korán véget ért, már az első körben konkrétan ugye Ricardóval kontaktolt a spanyol pilóta, ezt ugye az FIA versenybalesetnek minősítette, hát nem indult jól az első napja a Sainznak a szerződés hosszabbítás után. Ez a Ricardo eset szerinted versenybaleset volt?
Nyilván attól függ, hogy melyik színből nézzük ezt az incidenst. Én azt gondolom egyébként, hogy igen, tehát Ricardónál semmilyen szándékosság nyoma nem volt felfedezhető. A kanyarban megcsúszott, pont úgy kapta el Sainznak a hátsó kerekét, hogy rögtön meg is forgott. Itt nem arról volt szó, hogy felelőtlenül ment volna be a kanyarba, de persze most rögtön meg is lehetne fordítani a dolgot, hogy miért nem ment lassabban, és akkor tudott volna neki helyet hagyni. Hát ezek azok a necces szituációk, amik biztos, hogy valamilyen szinten meg fogják osztani az embereket.
Verstappen ugye nagyon jól menedzselte a tempót az élen, tehát egy percre sem engedte ki a kezéből a vezetést, Leclerc pedig hát konkrétan rossz volt látni, hogy ennyire nincs meg most az a tempó előny a Ferrari-nál, főleg így hazai közönség előtt, és hát nem tudom, hogy mi erről a véleményed, de azért a korábbi versenyekhez képest Charles Leclerc most konkrétan szenvedett azzal, hogy tartsa a tempót a Red Bull-lal, és ugye Sergio Perezt sem sikerült megelőznie, és Perez brutál tempót ment.
Azt mindenképpen jó látni, hogy nem lesz egy unalmas szezon, és nem egy Ferrari egyeduralom lesz, legalábbis én, aki most a jó versenyekért, meg azért jó versenyekért drukkolok, meg azért nyilván még egy picit hazafelé húz a szívem. De azt gondolom, hogy azért ennek a pályának a jellege, meg az itteni körülmények egészen mások voltak a korábbi, az első három versenyhez képest, és emiatt simán lehet, hogy a Ferrari ilyen körülmények között nem tud olyan jól teljesíteni, valamit nem találtak meg olyan jól, ahogy az a Red Bullnál sikerült, és azért én az egész verseny alatt igazából izgultam, hogy vajon mikor fog beindulni itt az a fajta gumitaktika, hogy van, aki ilyen taktikával megy, a másik meg olyannal, hogy jön-e majd még eső, ki mikor vállalja be a kerékcserét, de ez elmaradt végül. Ugye az elején még vizes pályán mentek, és utána, ahogy felszáradt a pálya, Ricardo még úgy tűnt, még ugyanabban a körben, amikor Hamilton azt mondta, hogy még nagyon vizes a pálya, akkor Ricardo kiment és slickre váltott, majd utána körülbelül egy vagy két körön belül mindenki más lecserélte a gumiját, és onnantól kezdve száraz gumival mentek. A verseny végén egyébként még fölröppent a hír, hogy lehet, hogy az utolsó két körre lesz egy kis eső, az is elmaradt, úgyhogy így végül is. Hát igen, hideg verseny, azért nedves pálya itt-ott, Ez most teljesen egyértelmű volt, hogy Red Bull territórium volt. Meglátjuk, hogy amikor hasonló körülmények lesznek még a szezonban, akkor vajon hasonló lesz a felállás, vagy addigra. Tudom, hogy a Ferrari változtatni, javítani, tanulnia ebből a hétvégéből, vagy megmarad ez a különbség.
És ugye George Russell negyedik helye az szintén bravúros, ezzel szemben ugye Hamilton csak a 13. helyen zárt, és Lando Norris ismét dobogót szerzett, tehát a McLaren az ausztrál nagydíj óta azért jelentős feltámadásban van. Én nagyon örülök a McLaren sikerének. Az a csapat, a McLaren, akiknek ott kell, tehát ott kell lenniük. Én úgy gondolom, tehát a Mercedes szintjén, sőt a Mercedesnél is jobban teljesítenek most már egy-két futam óta.
Igen, nagyon jó, hogy ők is ott vannak. Tényleg az lenne a legjobb, hogyha 3-4 csapatos küzdelmet láthatnánk, akkor azt gondolom, hogy a FIA-ban az embereknek dagadhatna a melle, hogy sikerült, de jó versenyt elérniük. És most még itt a McLaren kapcsán az jutott eszembe, hogy ott is azért két generáció képviselteti magát, mondhatni már Ricardóra, hogy ő is már a kieregedőben lévő generáció, és ott is Norris azért jóval-jóval magasabban tud teljesíteni, mint ahogy Ricardo. Pedig Ricardóról azt gondoltam, hogy a tehetség, aki soha nem jut olyan autóhoz, amivel meg tudnám mutatni, bár azért amikor Verstappen megjelent mellette, akkor egy kicsit olyan menekülős szaga volt annak, hogy ő elment, hiszen úgy érezte szerintem, hogy Verstappen mellett nehezen állna helyt.
Igen, de azért Ricardónak is vannak villanásai, tehát én azért őt nem írnám így le, viszont Norris számottevően jobban teljesít, és én úgy gondolom, hogy Norris jobb pilóta is nála.
Szerintem azért még Hamiltont sem kell leírni, csak lehet, hogy esetleg több időre van szükségük.
Abszolút, egyetértek. Két hét múlva viszont egy új pálya debütál a Formula 1-ben, ez pedig Miami. Ugye Hard Rock stadion köré építették az aszfaltcsíkot, 5,4 kilométeres a pálya, közel 220 km/h-val fognak, tehát átlagsebességgel fognak haladni itt a pilóták nagyon várják egyébként. Én úgy hallottam, hogy mindenki nagyon várja az új helyszínt. Viszont ugye ez egy teljesen új körülmény az összes csapatnak. Ilyenkor, Sanyi, mire tudnak támaszkodni a csapatok? Tehát a szimulátor az mennyire tud megbízható információt adni számukra, vagy inkább a szabad edzések lesznek az első támpontok, amire majd tudnak támaszkodni?
A szabad edzéseken már egy előkészített beállítással érkeznek. Lesz egy elképzelésük arról, hogy milyen autókkal kell itt menni, és akkor azokat a beállításokat fogják finom hangolni. Azért itt a pályatérképet megrajzolni az egy dolog, meg ugye a szintkülönbségeket is megpróbálják figyelembe venni, ezt mind-mind a szimulátorba feljegyzik, de azért a csapatoknak legtöbbször van esélyük eljutni a pályára, és megnézni esetleg, hogy milyen pályakülönlegességek vannak, milyen kerékvetők vannak, milyen az aszfaltnak a mikro és a makro érdessége, ugye ezek nagyon jelentősen meghatározzák a gumikopást is, a tapadási körülményeket is, és akkor ezeket az adatokat betáplálják a szimulátorba, és vagy az aktuális pilóták, vagy a tesztpilóták, vagy ugye mindkettő pilótatípus sok-sok száz, akár ezer kört is megtesznek a szimulátorra, és ott próbálgatják a különböző beállításokat, ugye a legjobb tudásuk szerint. Kipróbálnak egyébként stratégiákat is, hogy mi van, hogyha ilyen gumival mennek, olyan gumival mennek, és így van egy elképzelésük az egész versenyről, a beállításokról, és utána amikor valós adatok jönnek ezekhez a szimulátoros adatok mellé, akkor onnantól kezdve ezt elkezdik összefésülni, és hát nyilván ilyenkor péntek és szombat este borzasztó sok dolga van a mérnököknek, hogy ezt a sok adatot összefésüljék, és a lehetőleg jobbat sikerüljön kihozni belőle.
Én nagyon kíváncsi vagyok, és természetesen erről is beszámolunk majd a pénteki szabad edzések során. Ez már nem sprintfutamos hétvége lesz, hanem egy sima nagy díj hétvége.
Nem sprintes,
bocsánat, igen, tehát mindenkinek át kell szoknia erre a szóra, hogy sprint. Úgyhogy két hét múlva a Miami nagy díj után ismét jelentkezünk. Addig is, és akkor is tartsatok velünk itt az Indexen. Úgyhogy sziasztok!
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.